A katekézisünkben folytatnám, illetve az utolsó fejezetével a mai napon szeretném befejezni II. János Pál pápának Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikáját, amelyet az oltári szentségről írt az évezred fordulón. Ennek a mai fejezetnek a címe az Eucharistia ünneplésének szépsége. Mint ahogy maga a katekizmus is a hit titkokról kiindulva az élet törvényeit követi és arról beszél, a végén pedig rátér az ünneplésre, a liturgiára, mint amely a hit titkokat és az életet összefoglalja, és ezekben beteljesedik a kettő. Ugyanígy az enciklika is, hogyha megfigyeljük az Eucharistia teológiáján keresztül, től kezdve egészen a fontos közösségi, egyházi vonatkozásokon át most az ünnepléséről beszél. Életünknek egyébként ez a három fejezete, mint egy a katekizmusnak, nagyon megfelelő olyan értelemben, hogy mind a hármat szem előtt kell tartanunk, hogyha egy hiteles módon akarjuk megélni a hitünket. Tehát a teológia, az élet, annak a törvényei és az ünneplés. Aki elolvas az evangéliumokban az Eucharisztia alapításának az elbeszélését, megdöbben attól az egyszerűségtől és komolyságtól, amelyel Jézus az utolsó vacsorán ezt a nagy szentséget alapította. Egyébként viszont egy fejezet előtte a bevezetés az utolsó vacsorának, mégpedig a betániai megkenés. Ismerjük jól ezt az eseményt. Egy asszony, aki János szerint Lázár nővére, Mária, alabástrom edényből drága illatszert önt Jézus fejére, amivel a tanítványokban, különösen Júdásban tiltakozást váltott ki. Mintha a cselekedete a szegényekre való tekintettel tűrhetetlen pazarlás volna. Jézus azonban másként látja ennek az asszonynak a tettét. Persze nem vonja kétségbe a szegények iránti szeretet kötelezettségét, viszont előre tekint a közeli halálára, és mint egy annak a megkenést ennek a halálnak a megünnepléseként, a tisztelet kifejezéseként fogadja, amit az asszony tesz. Az ő teste a halál után is méltó lesz arra, hogy tiszteletet kapjon. És éppen azért, mivel Jézus teste nem egy megholt test, hanem egy élő test. Azért, mivel elválaszthatatlanul kapcsolódik az ő személye titkához, az istenségéhez, ezért mindig tiszteletre méltó lesz az ő szent teste. Itt tehát ez egy, mint egy bevezetője annak a liturgiának, ami az utolsó vacsora termében történik, ez a megkenés. Az elbeszélés a szinoptikus evangéliumokban azzal folytatódik, hogy Jézus megbízza tanítványait a húsvéti vacsora elköltéséhez szükséges nagy terem gondos előkészítésével. Vagy más szóval a felső terem. Ezt követi aztán az Eucharisztia alapításának elbeszélése. Vegyük észre egyébként, hogy a tanítványoknak gondosan elő kell készíteni ezt a termet. Nem akárhova mennek, Jézus nem akárhol ül le tanítványaival megünnepelni a húsvéti vacsorát. Gondot fordít arra, hogy ez egy szépen, megfelelően berendezett terem legyen. Az elbeszélés részben érzékeltetve a zsidó hagyományt, ahogy a húsvéti szertartás megülték, a különböző hagyományok változataiban rövid és ünnepies formában közli Krisztus szavait. amikor miközben átadja saját testét és vérét. Ezt az ősegyház kenyértörésként honosította meg ezt a gyakorlatot. Sőt, amikor ezt az evangelisták elbeszélik, az utolsó vacsora történetét, már annak fényében mondják el, amit az egyház mintegy 50 éve megél már, amit már gyakorol. De a nagycsütörtök eseménye minden kétséget kizáróan egy olyan érzékenység, liturgikus érzékenység lényeges vonásait mutatja, amely a gyökereit egyrészt az ószövetségi hagyományokban találja, de amely kiteljesedik Krisztusnak a szavaival. Ahogy az az asszony, aki Betániában megkente Jézust, ugyanúgy az egyház sem fél pazarolni, idézőjelben, a legjavát adva mindig abból, amilyen volt. Azért, hogy kifejezze imádó csodálatát az eukarisztia páratlan ajándéka iránt. Mint ahogy a tanítványok is, akiket Jézus megbízott, hogy berendezzék a nagy termet, úgy az egyház is a századok során végig és minden kultúrában arra törekedett, hogy az eukarisztiát a nagy misztériumnak megfelelő körülmények között ünnepelje. Jézus szavaiból és gesztusaiból a zsidóság rituális örökségét továbbfejlesztve született meg a keresztény liturgia. Bár a lakoma természete, amit a szentmise magában foglal természetesen, bár ez családiasságot sugall, az egyház sohasem engedett a bizalmaskodó közvetlenség kísértésének. Mert nem feledkezett meg arról, és ez nagyon fontos, hogy jegyese az ő ura, és hogy ez a lakoma örökre áldozati lakoma marad, amelyet meghatároz a Golgotán kiontott vér. Tehát egy olyan szent áldozati lakomáról van szó, ahol nem csak eszünk és iszunk és jól érezzük magunkat. Ez egy áldozat, áldozati szertartás, ahol a leült bárány, Krisztus táplál minket, és akit imádás illet meg. Ahogy annak idején akinói Szent Tamás is megfogalmazta, ó szent vendégség, Krisztust vesszük rajta. A misztérium magasztos tartalmát látva megértjük, hogy az egyháznak az eukarisztikus titokba vetett hite nem csak a benső álhitatban fejeződött ki évszázadokon át, hanem ezeknek volt egy egész sor külső megnyilvánulása is. Melyek alkalmasak az ünnepelt esemény nagyságának felidézésére és hangsúlyozására? Világos, hogy azt a titkot, amit lényegében, lélekben ünneplünk, ki kell, hogy fejezzük külsőleg is, hiszen testből és lélekből áll az ember. És ebből fakadt az a folyamat, amely figyelembe véve a különféle kialakult egyházi hagyományokat, hozzáteszem a törvényesen kialakult egyházi hagyományokat, fokozatosan elvezetett az eukarisztikus liturgia külön szabályrendszeréhez. Tehát amikor szabályokról beszélünk a liturgián belül, hát nem egy külsőleg ráakasztott szabályokról van szó, hanem ezek azt fejezik ki, hogy hogyan lehet méltón és helyesen megünnepelni az Úr áldozati lakomáját. Úgy méltón, hogy ez az embernek megfelelő legyen, hogy a hite és az áhítata leginkább, legmegfelelőbb módon meg tudjon fogalmazódni, és meg tudja élni. Így alakult ki egy gazdag művészi hagyomány is. Az építészet, a szobrászat, a festészet és a szent zene. Mindebben megtalálható a keresztény titoknak, misztériumnak az irányító hatása. A művészet, ahogy ismerjük Európában, egy óriási nagy részét meghatározza az eukarisztia misztériuma. Ebből fakad, ebből születik a művészeti alkotások nagy-nagy része. Így van például az építészettel, mely nem mindig kedvező történelmi körülmények között fejlődés mutat, a keresztény családok házában felállított eukarisztikus asztaloktól kezdve, tudnélik az ősegyházban, az első századok ünnepélyes bazilikáin és hatalmas középkori katedrálisokon át, a mai kisebb-nagyobb templomokig. Ezek jelzik, hogy a kereszténység egy területen meghonosodott. Az oltárok és tabernákulumok változó formáját a liturgikus térben nem csak külső meggondolások határozták meg, hanem az is, ahogy az ember megértette az eukarisztia misztériumának a lényegét. Tehát az áhítat, az imádság törvénye az, amely tulajdonképpen a külső szabályokat megállapítja. Még inkább elmondhatjuk ezt a szent zenéről, ha csak a gregorián dallamokra és azokra a nagy zeneszerzőkre gondolunk, akik a Szent Mise liturgikus szövegeire komponáltak. És ne vennék észre a művészi alkotások sokaságát, amit az ötvösök, szobrászok, textilművészek alkottak az eukarisztikus ünnepléshez. Így tehát elmondható, hogy az eukarisztia miközben formálta az egyházat és a lelkiséget, erősen hatott a kultúrára, elsősorban esztétikailag. Egy rövid szünet után rátérünk arra, hogy a görög és a nyugati hagyományban mindez hogyan mutatkozik meg. Az eukarisztikus misztérium imádására tett szertartásbeli és esztétikai erőfeszítésekben a kelet és nyugat keresztényei szinte versengtek. Részleteiben nézve, hogyan ne adnánk hálát az Úrnak azokért az értékekért, melyeket a görög, bizánci és a szláv földrajzi kulturális régió adott a keresztény művészethez, nagy építészet és festészeti alkotásaival. A kelet szakrális művészetének különleges, erős érzéke van a misztérium iránt, ami arra készíti a művészeket, hogy alkotásaikkal ne csak a saját tehetségüket mutassák meg, hanem hogy hiteles szolgálatot tegyenek a hitnek is. Ismerjük talán azt, ahogy az ikonfestők egy-egy ikont megfestenek, nagyon sok imádság között, és sokszor térdelve festik az ikonokat. Ezek a művészek messze meghaladva az egyszerű mesterségbeli tudást, tanulékonyak, és meg tudnak nyílni a Szentlélek sugallata előtt. A keresztény kelet és nyugat ragyogó épületei és mozaikjai a hívők egyetemes öröksége. Ez mindnyájunké, és magukban hordják a hit és az ünneplésbeli teljes közösség ígéretét. Ez azt jelenti, hogyha ezeket megcsodáljuk és meglátogatjuk, akkor alól a mélyen megsejtjük azt, hogy tulajdonképpen egyetlen misztérium az, amely összekapcsolja a keresztény keletet és a nyugatot. Ezért is mondja a pápa, hogy a teljes közösség ígérete, mint egy záloga. Például a Rubljov Szent Háromság ikonja. Ez egy mélységesen eukarisztikus egyházat tételez fel és követel, mely közösen részesedik a megtört kenyér által Krisztus misztériumában. És mint egy elmerül a három isteni személy kimondhatatlan egységében. Ha a művészet az egyház tanítása szerint minden részletében ki akarja fejezni az eukarisztia tartalmát, akkor nagyon figyelnie kell a szakrális épületek építésére és a berendezésére vonatkozó szabályokra. Mindez tehát nem önmagáért van, amikor egy templomot építünk. Az egész építészet, az egész berendezés úgy kell, hogy elkészüljön, hogy mindez az eukarisztiára mutasson. Hiszen ez az értelme egy templomnak, az eukarisztikus áldozat a középpontja. Ez egyház minden időben igen tág teret biztosított a művészek számára, ezt a történelem is tanúsítja. A szakrális művészetnek azonban képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő módon fejezze ki az illetékes hatóság által közölt lelkipásztori igények szerint a maga művészeti alkotását. Ez ugyanígy érvényes a képzőművészekre, mint a zenészekre is. Ami a keresztény területeken történt a szakrális művészetben és a liturgikus fegyelemben, ami régen, az keresztény ókortól kezdve egy folyamat első lépései voltak, ugyanaz folyik ma, ugyanaz történik azokon a kontinenseken, ahol még fiatal a kereszténység. Tehát például Afrika bizonyos területein, vagy Ázsia bizonyos területein, ahol új közösségek születnek, ahol az egyháznak nincs még nagy hagyománya, ott a liturgia kialakulása, annak a kifejeződési formái most járják a maguk első lépéseit, mondhatnánk gyermekkorban vannak, és most keresik azt az új kifejezési formákat, amely a keresztény, illetve az eukarisztikus misztériumhoz illőek. És ezt a fölfogást figyelte, ezt a folyamatot figyelte a II. Vatikáni zsinat, és megfogalmazta, hogy szükséges egy józan úgynevezett inkulturáció, vagyis azokon a területeken, ahol a kereszténység éppen csak most veri meg a gyökereit, szükséges, hogy az ottani elemeket beépítse a liturgiába, ugyanakkor azonban józanul megtartva a mindenkori keresztény értékeket és irányelveket. Ez az úgynevezett inkulturáció. Vagyis nem szabad ugyanazt átvinni egy afrikai kultúrába, mint ami mondjuk egy magyar vagy német kultúrában teljesen természetes, hiszen ott gyakran érthetetlenek bizonyos jelek. Számos lelkipásztori látogatáson járt II. János Pál pápa annak idején, és megfigyelte, ahogy meg is jegyzi az enciklikában, hogy a világon mindenütt milyen elevenséggel képes az eukarisztikus ünneplés kapcsolatot találni a különböző kultúrák saját megnyilatkozási formáival, stílusával, érzékenységével. Tehát az eukarisztia megtalálja a belső lényegénél fogva annak a helynek, annak a területnek, népnek a formáit, és összetudja kapcsolni. A kor és a hely legváltozatosabb körülményeihez alkalmazkodva az eukarisztia nem csupán egyes személyeknek, hanem népeknek is tápláléka. Ugyanakkor az alkalmazkodás jelentős folyamatában mindig szem előtt kell tartani ezt a kimondhatatlan misztériumot. Túlságosan nagy és drága az a kincs, amit az eukarisztia képvisel, ahhoz, hogy kísérletezgetésekkel, vagy jóvá nem hagyott gyakorlatokkal elsilányítsák, vagy meghamisítsák egyesek. Az eukarisztikus misztérium központi jellege megköveteli, hogy a jóváhagyás a szentszékkel szoros kapcsolatban történjék. Éppen nemrég jött ki egy újabb szabályozás a Vatikánból, amely szerint a liturgia népnyelvekre való fordításánál közvetlenül a szentszéktől szükséges a jóváhagyás. Tehát mindig a szentszék az, amely irányítja a liturgiát, hiszen egyetlen liturgiáról van szó az egész katolikus egyházban. A mondottakból érthető, milyen nagy felelősség terheli az eukarisztikus ünneplésben elsősorban a papokat. Az ő feladatuk, hogy Krisztus személyében vezessék, biztosítva a kommuniót, az egységet, és szolgálva nem csak a jelenlévő közösségben, hanem az egyetemes egyházban is. A pápa ebben az enciklikában kifejezi sajnálatát a visszaélések miatt, melyek főként a zsinat utáni liturgikus reform éveitől kezdve, idézem, a kreativitás és az alkalmazkodás félreértéséből fakadtak, és sokak számára okoztak szenvedést és zavart. Kötelességének érzi pápa, és gyakorlatilag ezért is írja ezt az enciklikát, hogy sürgetően felszólítson mindenkit, hogy az eukarisztikus ünneplésben a liturgikus szabályokat nagy hűséggel tartsa meg. A liturgia soha nem lehet senki magán ügye vagy magán tulajdona, sem a papé, sem a közösségé. Pál apostol annak idején a korintusiakat nagyon keményen megdorgálta, amiatt, hogy az ünneplés közben szakadások támadtak közben, köztük pártoskodás. Napjainkban is újra föl kell fedeznünk, és meg kell becsülnünk a liturgikus szabályok iránti engedelmességet, mint tanúságtételt a minden eukarisztikus ünneplésen jelenlévő egy és egyetemes egyház mellett. Amikor tehát a szentmise folyik, akkor nem csak egy helyi közösség ünnepel, hanem ott az egész egyháznak kell megjelennie. Az egész egyház lelkületének, az egész egyház misztériumának. Nem az enyém a liturgia, és nem a tiéd, hanem az egyházé. És ennek úgy kell méltó módon kifejeződnie. Ezért nem alakíthatjuk a saját ízlésünk szerint. A pap, aki a liturgikus előírások szerint végzi a szentmisét, és a vele egységben lévő közösség is szótlanul, mégis ékes szólóan bizonyítja az egyház iránti szeretetét. Ha teljes közösségben akarunk maradni az eukarisztiával, és meg akarunk maradni az ünneplésnek a igazi elevenségében és méltóságában, szükségünk van rá, hogy Mária az eukarisztikus asszony iskolájában is részt vegyünk, és tőle tanuljuk meg, mit jelent ott lenni Krisztus keresztjénél. Rövid szünet után visszatérünk, és megnézzük ennek a részleteit. első látásra az evangéliumok hallgatnak arról a témáról, hogy Mária hogyan volt jelen az egyház kenyértörésén, vagyis szentmisén. Az eukarisztia nagy csütörtök esti alapításának elbeszélésekor nem szólnak Máriáról. Azt azonban tudjuk, hogy együtt volt az apostolokkal álhatatos imádságban. A mennybe menetel után a pünkösdöt váró első közösségben is. Nyilvánvalóan együtt volt az első keresztények nemzedékével az eukarisztia ünneplésében, a kenyértörésben is. De azon túlmenően, hogy Mária részt vett az eukarisztikus lakomán, az eukarisztiával való kapcsolatára belső magatartásából kiindulva is tudunk következtetni. Mária egész életében eukarisztikus asszony. Amikor az egyház példaképeként tekint Máriára, meghívást kap arra, hogy kövesse őt a szent misztériummal való kapcsolatában is. Az eukarisztia a hit misztériuma, amely annyira felülmúlja értelmünket, hogy a legtisztább ráhagyatkozásra kötelez Isten szava iránt. Éppen ezért Máriánál jobban senki sem segíthet, és nem lehet jobb vezetőnk a magatartásban. Amikor megismételjük, amit Krisztus tett az utolsó vacsorán, teljesítve az ő szavait, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, engedelmeskedünk Máriának is, aki arra biztat, hogy fenntartások nélkül engedelmeskedjünk az ő fiának. Tegyétek meg, amit mond nektek. Mária bizonyos értelemben már az eukarisztia alapítása előtt gyakorolta eukarisztikus hitét, azzal, hogy felajánlotta szűzi méhét Isten igéje megtestesüléséhez. Az eukarisztia miközben a szenvedésre és a föltámadásra emlékeztet, folytatja a megtestesülést. Mária az angyali üdvözlet kora test és a vér fizikai valóságában is magába fogadta Isten fiát. Elővételezve azt, ami bizonyos mértékben, szentségileg, minden hívőben megtörténik, aki a kenyér és a bor színében magához veszi az Úr testét és vérét. Mélységes összefüggés van ezért Máriának, az angyal szavára kimondott igenje, és az ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét a szent áldozásnál. Máriának azt kellett hinnie, hogy akit méhében fogan a Szentlélek erejéből, az Istennek fia. Mi, amikor az áment mondjuk ki a szent áldozásnál, akkor hasonlót vallunk meg, Krisztus teste, ámen, vagyis így van, hiszem. Mária egész Krisztus mellett eltöltött életével, és nem csak a Kálvárián, magáévá tette az eukarisztia áldozat jellegét. Amikor fölvitte a kis Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy felajánlják az Úrnak, hallotta, hogy az Ak Simeon megjövendőli erről a gyermekről, ő jel lesz, amelynek ellene mondanak, és kard fogja átjárni az ő lelkét is. Megjövendőlték a megfeszített fiú drámáját, és vele együtt a kereszt lábánál álló Mária fájdalmát is. Ő napról napra készült a Kálváriára. Úgy is mondhatjuk, hogy a vágy és a fölajánlás lelki áldozásának állapotában élt, ami a fiával való együtt szenvedésben teljesedett be. A húsvét utáni időben pedig az apostolok által vezetett és a szenvedés emlékezeteként ünnepelt eukarisztián való részvételben élt tovább. El tudjuk-e képzelni, mit érzett Mária, amikor Péter, János, Jakab és a többi apostol szájából hallotta az utolsó vacsora szavait? Ez az én testem, mely értetek adatik. Az áldozatul adott és a szentségi jelekben megjelenő test ugyanaz, mint amelyet ő fogantam éhében. Az eukarisztia vétele Mária számára azt jelentette, hogy újra magába fogadja azt a szívet, mely együtt dobogott az övével, és újra átélte, amit a kereszt alatt tapasztalt. az eukarisztiában magáivá téve Mária lelkületét, az egyház teljesen egyesül Krisztussal és áldozatával. Ezt az igazságot egyébként elmélyíthetjük, ha a Magnifikátot újraolvassuk az eukarisztiával való összefüggésben. A Magnifikát Máriának az éneke, amelyet Erzsébetnél való látogatásánál mond el, énekel el, és az egyház is minden este a Zsolozsmában énekli. Fedezzük fel tehát ennek a kapcsolatát az eukarisztiával. Az eukarisztia ugyanis, mint Mária éneke, elsősorban dicséret és hálaadás. Egyébként éppen a szent áldozás után szoktuk énekelni a Magnifikát énekét, hogyha a Zsolozsmát szentmisében, vagy szentmisével összekötve mondjuk. A szent áldozás után mindig ez következik. Amikor Mária fölkiáltott, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem üdvözítő Istenemben, akkor már a méhében hordozta Jézust. Dicséri az Atyát Jézus által, de dicséri Jézusban és Jézussal együtt is. Pontosan ez az eukarisztikus magatartás. Azért kaptuk az eukarisztiát, hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi egész életünk is egy ilyen magnifikáttá, egy ilyen Isten dicsőítő énekké váljon. Kedves hallgatók, hát ezzel végére is értünk az Ecclesia de Eucharistia kezdetű körlevélnek, amit II. János Pál pápa adott ki annak idején az ezredfordulón. Köszönöm a figyelmüket a mai napon is, hogy végig azoknak is, akik végigkövették ezt az enciklikát, illetve tanításait, öt hittanórán keresztül. A továbbiakban majd ugyancsak II. János Pál pápának, illetve a vatikáni más dokumentumokból fogok idézni és ezekhez magyarázatot fűzni. Köszönöm a figyelmüket, búcsúszom önöktől, Puskás Antal voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.